Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Hát elég nagy fába vágjuk a fejszénket, időről időre kénytelenek vagyunk ezt a kikerülhetetlen országot is megközelíteni, úgyhogy itt is van velünk a vonalban Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere, és hát Kína.
Így van, jó reggelt kívánok. Hát igazából most, tehát lezártuk Dél-Amerikát, most a távol-keleten vagyunk, és négy országot fogunk szeptemberben megnézni, Kínával kezdjük. Kínáról azért, a Kína szintén egy legország, 9,6 millió négyzetkilométer a föld harmadik legnagyobb országa, tehát az USA csak negyedik egyébként, 9,4-el, tehát elég szoros ott a mezőny, és Kanada a második, illetve első Oroszország 17,1, tehát majdnem kétszerese Kínának. Kína nagyjából földrajzilag három része bontható egyébként, van Kelet-Kína, amit ismerünk, az a partvidék és ahhoz kapcsolódó művelhető földek, van a Mongólia, illetve az alatti Gobi-sivatagi rész, ami tényleg sivatag, és sajnos évről évre növekszik, illetve a tibeti fennsík, amelyiknek az átlag magassága 4500 méter fölött van egyébként. Volt korábban egy olyan ilyen felvetés, hogy miért, hogy lehet az, hogy a történelemben két olyan állam, mint India és Kína nem háborúzott, és hát ugye a válasz egyszerű, köztük van a Himalája, tehát elég nehéz átjutni ezeken a hegyeken, tehát ez a keleti védettség, ez a nyugati védettség az országnak a hegyek miatt erősen adott. Egyébként a tibeti fennsíkon indul a Yangtze folyójuk, amelyik 6300 kilométer hosszú, tehát úgy lehet nagyjából látni, mekkora ennek az országnak kiterjedése, tehát óriási távolságokról beszélünk, amelyiken van egyébként a világ legnagyobb vízi erőműve, nem is tudom, hogy hány turbinával, 2006-ban kezdték el üzembe helyezni, és aztán 2015-ben fejezték be. Gyakorlatilag 15 országgal határos, és 5400 szigete is van még emellett, ebből a legnagyobb egyébként Tajvan, amivel szintén fogunk foglalkozni. Na most a történelmét nagyon röviden, dióhéjba a 20. századot így felszakaszolva, 1912-ben ért véget a kínai császárság, amelyik hát ugye több ezer éves, több mint 2000 éves időszakot ölelt fel, és gyakorlatilag Yuan Shikai lett az első elnökük. Én azt gyanítom, hogy a Yuan az 1912-es, tehát az első köztársasági elnöknek a tiszteletére került bevezetésre. Majd ezt követően már akkor kialakult az a két pártrendszer, amiből aztán később egy párt lett, a Kuomintang és a kínai kommunista párt, amelyek gyakorlatilag végigvitáztak egymással, szinte polgárháborúk is voltak, amit aztán még egy 31-től 45-ig egy japán megszállás is kiegészített, ami állítólag, tehát a történelem szerint, könyvek szerint nagyon-nagyon brutális volt, és hát eléggé alaposan előkészítette azt a hideg viszonyt, ami ma is jellemző a két ország között. Majd 49-ben, amikor lezárult a kínai polgárháború a második világháború után, akkor gyakorlatilag a Kuomintang kimenekült, és a kínai kommunista párt bevezette az egypárt rendszert, amelynek Mao Zedong volt az elnöke, aki 1976-ban meghalt. Innentől datálódik az, amiről majd most beszélni fogunk. Mao idejében Kína egy zárt ország volt, gyakorlatilag adósságok nélkül, kizárólag belső fogyasztása épülve, majd ezt követte Deng Xiaoping hatalomra jutása 78-ban, aki ezt másképp gondolta, és ő úgy gondolta, hogy gyakorlatilag nyitni kellene, és az országot valamilyen szinten be kéne vonni a gazdasági keringésbe. Ezzel párhuzamosan indultak ugye 78-ban a 78 követő a reformok. Teng egyébként 92 évesen 97-ben halt meg, tehát azért a kínai orvostudomány itt se az utolta meg magát, 92 évet élni, az nem egy rossz időszak, de gyakorlatilag Kína mostani fejlődése, és mindaz, amiről beszélni fogunk, az gyakorlatilag az ő idejéről számolható, tehát egy közel 40 éves múltra tekint csak vissza. Tehát az a felemelkedés és az a pozíció, amit látunk, az 40 év, ami a kínai 2000 évhez képest nagyon pici. Na most ásványi kincsekben azt lehet mondani, hogy minden van. Tehát náluk minden van, és mégis rengeteget importálnak, mert ugye a világ egyik legnagyobb, sőt a legnagyobb exportőre, és emiatt nekik, amiük van, az se elég. Tehát így kerül Ausztráliából. Vasérc, Chiléből réz, és így tovább, meg minden onnan gabona, vagy szója, ha nem USA-ból, akkor, hogy láttuk, Dél-Amerikából. De a lényeg az, hogy mindenből van, sőt, ami most felfutó, és ami igazából az egyik vita, ez a ritka földfémek, amiben Kína gyakorlatilag a föld ritka földfémeit, amelyik a hallgató kedvéért csak, hogy ezek azok a fémek, amelyek a mai telekommunikációs digitális eszközökhöz kellenek, ezek döntően, tehát ezek ma már nélkülözhetetlenek, és egy stratégiai fémé váltak. Ebbe Kína gyakorlatilag azt lehet mondani, a termelés 70%-a fölött kontrollálja a világon. Ez egy nagyon komoly vita, ez már Amerikában egy nemzetbiztonsági kockázat is, mert minden a cyber hadviseléshez szükséges eszközök ezeknek a fémeknek a felhasználásán alapulnak. Tehát ez egy nagyon komoly vita. Na most a gazdaságuk, ahogy láttuk, először egy feldolgozóiparból iparból indult, és az volt az első cél, hogy jöjjenek a külföldi cégek. Kizárólag vegyes vállalati formában lehetett, egyébként ma is, ha jól tudom, úgy lehet céget alapítani, ahol a külföldi cégek hozták a technológiát, és felesbe csinálták a kínaiakkal, ezért ők kaptak pénzt is, tehát a haszonnak egy jelentős részét elvihették, és így viszont elkezdett felfutni a termelés. Ez olyannyira igaz, hogy állítólag ebben az időszakban, amikor ez a keretnyitás megtörtént, és létrejöttek ezek az első, először 4 zónát indítottak, aztán utána 14 lett belőle, de ezekben a zónákban, az egész ország kiterjedően a saját kutatás fejlesztése szinte leálltak és átálltak ezekre a technológiára. Itt ilyen legendás sztorik vannak, hogy amikor egy külföldi vegyes vállalat mondjuk létrejött, akkor nem sokan mellette, vagy onnan nem messze létrejött ugyanannak a másolata már 100%-os kínai kézben. Tehát ez egyébként a szellemi tulajdonnak ez a fajta másolása és felhasználása, ezáltal már náluk ez a ez náluk az ősi kultúra része, hogy jót el lehet tanulni, de a lényeg az, hogy erre az amerikaiak, illetve főleg akik bevittek technológiát, németek is, különösen érzékenyek. Tehát gyakorlatilag egy vegyes vállalati rendszerből jöttek létre ezek a zónák, és hát ahogy a kínai bérek még olcsók voltak, szépen ezek a vállalatok erősödtek, gazdagodtak, és Kína gyakorlatilag 1985 óta kezdett el kereskedelmi mérlegbe többletet felhalmozni. Na ez a többlet már gyakorlatilag az USA-val szemben 400 milliárd dollár, ami ugyan az USA GDP-hez képest nem olyan sok, de azt azért tudni kell, hogy ez az összeg, ez az elmúlt, hát gyakorlatilag durva 30 év alatt futott fel, egyre exponenciálisabban. Na most Kínának mindenkivel szemben egyébként többlete van, tehát az EU-val szemben 200 milliárd dollárra többlete, de egyébként az USA-nak még az EU-val szemben is egyébként negatív a mérlege, tehát az USA külkereskedelmi mérlege egy külön probléma. De most úgy tűnik, hogy a Trump elnök ezt feszegeti, és próbálja Kínát ebből a pozícióból visszahozni, ami egyébként azért érdekes, mert rámegyünk az adórendszerre, mert a kínai fejlődés ezzel a modellel, ezzel a tőkebevonásos modellel egy olyan dimenzióba váltott, amelyiknek a legújabb szakasza egy Made in China 2025-ös projekt, amit a mostani pártvezetés tűzött ki, amelyik most már azt mondja, hogy a 40%-os belföldi feldolgozott, tehát a belföldi termék hányadról fel akarnak lépni 70%-ra, 10 alapiparágban. Tehát ez azt jelenti, hogy, hogy Kína gyakorlatilag már nem szeretne annyi terméket külföldre vásárolni, legyen az félvezetők, de különböző olyan technológiák és olyan eszközök, amiket most még importálnak, hanem ezt le akarja szorítani gyakorlatilag 30%-ra, mostani 60%-ra, tehát 70%-ra a belföldi termék. És ezek a technológiák sajnos kulcsiparágokban vannak, tehát a IT-ban, a robotikában, zöld energiában, a repülésben, tengerhajózásban, vasútban, erőművekben, új anyagok kifejlesztésében, orvostudományban és a mezőgazdaságban. Most ez az amerikaiaknál, amennyire én olvastam, ez kiütötte a biztosítékot, és ez volt az a pont, amikor Trump elnök neki eredt, és azt mondta, hogy ez így nem jó, mert egyébként most már ki kéne mondani azt, hogy Kína gazdasági feltételrendszerei nem hasonlíthatóak a nyugati feltételrendszerekhez, sőt kifejezetten előnytelenek. Tehát egész konkrétan sorsan rákanyarodunk az adórendszerre. A kínai vállalatoknál ez eleve a külföldi részesedés mértéke az kötött volt, és a tudástranszfer is adott volt, ugyanezért jogdíjat kivihettek, de gyakorlatilag rengeteg olyan diszkrimináció volt, ami ameddig a haszon ment, és ameddig a felfutóág ment, és ameddig nem látszott, hogy ez a 35 év hova fog eljutni, vagy hova fog vezetni, addig ez viszonylag egy kedves időszak volt, de mára úgy néz ki, hogy több a hátránya ennek, mert Kína most már versenytárs. És hát ez gyakorlatilag felvetette azt, hogy ideje akkor az eltérő vámokat, Kína eltérő vámokat használ, mint az USA. Tehát az USA nyitottságát kezdték el szépen lezárni, és ez vezetett a mai kereskedelmi háborúhoz, ami egyébként, őszintén szóval, még ahogy én olvastam, Kínát nem nagyon rázta meg. Tehát Kína gyakorlatilag köszöni szépen, jól van, az államadósága elég minimális. A többlete, tehát Mao Tse-tung után nulla volt, most azt hiszem ilyen 40% a GDP-be, de gyakorlatilag Kína halatlanul erős, és úgy néz ki, hogy bőven tudja finanszírozni az adórendszerén keresztül az országot is, mert nagyon úgy néz ki, hogy a többleteket elég jól forgatják vissza. Tehát idén például április 1-től a korábbi áfájuk 16-tól 13%-ra ment le. Tehát azért ez úgy elég jól mutatja, hogy a költségvetési bevételeik úgy tűnik tényleg rendben vannak, rengeteget befektetnek, de az adórendszerükre ránézünk, az alapvetően semmi rendkívüli. Tehát a társasági adójuk az 25%, nyilván 15%-os kedvezmények vannak, meg 10%-os különböző technológiai irányokba, nincsenek helyi adóik, tehát egy elég egyszerű központosított rendszeren keresztül fut ez át. Gyakorlatilag az SZIA-juk az 45%-os a munkabérnél, és hát a vállalkozóknál 35% és 20% a egyéb ilyen tőkejövedelmeknél.
SZIA, hát 45, egy kulcs?
Igen, nem, sávos, és 960 ezer yuan fölött van, most nincs az meg pontosan mennyi. Külföldieket egyébként sokkal rosszabb, sokkal gyorsabb progresszió adóztatja, tehát ott is azért bejön ez, hogy nem igazán ragaszkodnak a külföldiekhez, de nagyon úgy néz ki, hogy Kína most sem az adórendszerén keresztül mozgatja a világot, hanem baromi erős. Most nagyon sokszor felmerül az a szó, hogy a kínai magánvállalatok, és találtam is egy cikket, mikor utána néztem, hogy tulajdonképpen nincs is valójában kínai magánvállalat. Ugye egy pártrendszer van, és minden magánvállalat, amit magánvállalatnak hiszünk, azért valójában párt utasításra egész eltérően tud viselkedni, mint egy magánvállalat. Tehát gyakorlatilag is erre mondják, hogy ez a kínai magánipar, ez egy illúzió, mert ugye lehet, hogy emberek nevén van, és ténylegesen van, de úgy néz ki, hogy a kínai társadalom az gyakorlatilag hát másképp működik. Szóval összességében nézve Kína egy halatlanul érdekes szakaszba lépett, nagyon-nagyon adójogilag egy halatlan egyszerű és transzparens ország, hatalmas ország. Azt kell tudni, ugye, hogy hát 50 olyan városuk van, ami 1,5 millió lakos fölötti, tehát a legnagyobb az 30,5 millió, az Chongqing, de Shanghai 26,3, Peking 21,5, tehát ezek borzalmasan nagy számok, de úgy néz ki, hogy Kína most kezdi azt a fajta innovációs tudást, ebbe a vegyes vállalati időszakban megszerzett, saját céljaira erősebben használni. és ez az a szakasz, ahol, Kínában már nem az adórendszer fog dönteni, hanem megint a politika, tehát Trump az azt mondja, hogy Kínában legyen ugyanolyan egyszerű befektetni egy amerikainak, mint amennyire egy kínainak egyszerű befektetni Amerikában. Most Amerika nem emel korlátozásokat a kínaiakkal szemben, hogyha ők Amerikába jönnek, akkor csak feles állami tulajdonban lehet cég és így tovább. Ezeket bontogatják. Ennek a hatását nagyon nehéz megítélni. A vám struktúra, ami hát szintén adóhoz tartozik, azok folyamatosan emelkednek. Ugye hetente lehet hallani, hogy kidob egy vámot erre, arra, amarra. 10%, 25%, de úgy néz ki, hogy ennek a kereskedelmi hatása nagyon nehezen modellezhető. Másrészt viszont azt is látjuk, hogy Kína halatlanul stabilan növekszik. Amerikának valójában ez a kereskedelmi hiány fáj, tehát hogyha ezen a kereskedelmi hiányon tudnak valamit csökkenteni, akkor az jó, viszont ha látjuk ezt a Kína 2025-ös tervet, ez a Made in China-t, akkor látjuk, hogy még kevesebbet fognak importálni, tehát gyakorlatilag ez a terv, ez valószínűleg le fogja fagyasztani a kínai áruk exportját is. Szóval halatlanul érdekes ország, úgy, ahogy a Mandi az elején fölvezette, nagyon nehéz így 10 percben röviden elmondani az adójog és a gazdasági hátterét, de egy biztos, hogy Kínában nem adóelőnyökért mennek a cégek, hanem a helyi piacért, de lassan lehet, hogy el fogunk jutni abba a szakaszba, hogy már nem biztos, hogy azért fognak oda menni, hogy Európába exportálhassanak, hanem egyszerűen azért, hogy a belföldi piacot ellássák.
Oké, Zoli, nagyon szépen köszönjük ezt az összefoglalót, megyünk tovább majd Kínával, Botondnak is egy hasonlóan nagy falat jut. Neked szép napot, jó munkát kívánunk.
Köszi szépen nektek is, sziasztok!
Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével. Kína a célországunk, adóvilág rovatunkban, elég nagy falat, úgyhogy a hírek után jön dr. Feledi Botond, külpolitikai szakértő.
Folytatódik az Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
A vonalban itt van velünk Feledi Botond, külpolitikai szakértő. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
És egy kisebb falat Kína, amivel foglalkozunk. Hát figyelj, gyakorlatilag mindennapos hír, hogy milyen a forró drót az Egyesült Államok kinevezett tárgyalója és a kínai delegáltak között a kereskedelmi vitában. Hát ez ugye az egyik legnagyobb kurens ügy ma a világpolitikában.
Így van, tehát a Kína és az Egyesült Államok között egyre fokozódó kereskedelmi háború, az biztos, hogy mindannyiunkat itt Magyarországon is külön-külön befolyásol, fogyasztóként, munkavállalóként, európai állampolgárként egyaránt. Amit talán ritkán teszünk hozzá ehhez a képhez, az az, hogy ez a kereskedelmi háború azért nem kizárólag Trump fejéből kipattant ötlet. Tehát az Obama adminisztráció idején is egyébként egy kifejezetten agresszív kereskedelmi tárgyalás sorozat folyt, csak azt az egy dolgot soha nem merték mögé tenni, hogy tényleg vámokkal sújtsák utána a kínaiakat, de maga az Obama-féle Fehérház is nagyon-nagyon határozottan próbál fellépni a yuannak a leértékelése ellen és minden más olyan kínai kereskedelem politikai lépés ellen, amit most látunk európaiként is, hogy teljesen kiegyensúlyozatlan viszonyokat teremt. Tehát amíg ők működhetnek, cégeket felvásárolhatnak nálunk az Egyesült Államokban, addig ez fordított viszonylatban közel sem igaz, egyáltalán nincsen ilyen lehetőség a kínai piacon való közreműködésre, tárgyalni kell, és kiegyezni a megfelelő hatóságokkal is az informális szinteken bizonyos méretek fölött. Egy másik dolog, amit a kereskedelmi háború kapcsán szintén ritkán teszünk hozzá, az az, hogy a kínai GDP-nek azért 4%-a függ azoktól az exportoktól, amik az Egyesült Államokba érkeznek, míg az USA-ban ez a mutató 0,5%. Ez azért persze egy picit csalóka, tehát nem ekkora, nem 8-szoros a különbség, mert a kereskedelmi láncolatokban azért sokkal több összefüggés van, és az USA-nél sokkal jobban kitett, de azért mégis a méreteket és ezeket az arányokat valamilyen szinten érzékelteti, hogy miért ilyen bátor Donald Trump abban, hogy a 100 milliárdos vámokat szórja ki már lassan másfél éve. A harmadik, amit ehhez érdemes hozzátenni, az az, hogy itt ezt az egész kontextust azért a Japán-Kína Egyesült Államok háromszögben érdemes nézni. Ugye ez a második világháború után kialakult szövetségesi struktúra. Japán, ami a világ egyik legnagyobb iparával rendelkező országa, nyersanyaggal egyáltalán nem rendelkezik. Számukra életbe vágó, hogy az USA nyitva tartsa a kereskedelmi útvonalakat. nekik bármilyen kínai térnyerés a dél-kínai tengeren, a Fülöp-szigetek irányában, vagy bármilyen délebbi szoros irányában, az gyakorlatilag egzisztenciális kérdés. Az USA is nem véletlen támadta meg Japánt annak idején a második világháborúban, pontosan azért, amiért most Kínával hadatszik. Hogy a csendes óceáni geopolitikai és stratégiai pontokat ellenőrizni tudja. Ebben nem nagyon van, hogy úgy mondjam, kompromisszumos lehetőség. Tehát itt vagy ellenőrzi, vagy nem. És éppen ezért van jelentősége annak, hogy Tajvan, hogy az ottani szövetségesek, Fülöp-szigetek és mások, Japán segíti ezt az amerikai politikát. Tehát valahol ennek a apró részeit látjuk a kereskedelmi háború mellett, akár éppen egy kiberháborúról van szó, ahol a kínaiak próbálják ellopni a legkülönbözőbb fegyverfejlesztéseket, pont azért, hogy egy leendő amerikai blokkád idején ezt adott esetben legalább magas árral tudják csak elérhetővé tenni, magyarul sok kárt tudjanak okozni az amerikai tengerészetnek, ha bármikor ilyesmivel fenyegetne. Úgyhogy egy eléggé harcias légkör uralkodik most. Ezt Európában egy picit kevésbé érezzük, hiszen itt még mindig egy, hát mondjuk úgy, hogy dupla fenekű, vagy párhuzamos politika zajlik. Egyfelől persze sokan és sok helyen örülnek a kínai pénznek, másfelől lehetett látni, hogy 2019 második negyedévére elkezdett esni a kínai akvizíciók száma. Németországban, Franciaországban, Egyesült Államokban is ez egy olyan csökkenést mutat, ami a politikai hangulatot érzékelteti. Tehát voltak olyan német lépések is, amelyek most már komolyan megakadályoztak kínai felvásárlásokat, vagy ezeket jogilag elodázták. Úgyhogy ez a hangulata az, ami a kelet-európai, közép-európai tagállamoknál még hát nem ütött be. Ugye itt még mindig arról beszélgetünk sokszor, hogy a kínai befektetések majd milyen jól jönnek. És ez a másik, amit lehet látni, hogy ahogy Kínának a 2008-as válság óta a saját belpolitikai nehézségei igazából nem csökkentek, sőt, tehát tudjuk azt, hogy a válság nagyon komoly hitelezési problémákat vetett fel, a kínai bankrendszer gyengeségeit megmutatta. Egy picit ugyanaz történik, és ez durva párhuzam lesz, ne kevezzenek meg a hallgatók, remélem nem ez történik. Ahogy Macron is a külpolitikára koncentrál, úgy Xi elnöknek is egyébként egy nagyon komoly külpolitikai erőtere kezdett el megnyílni, részben azért, hogy a pártbeli, illetve a hát szavazókat nem mondhatunk, de a kínai partvidéki polgárság között fel tudja mutatni, hogy az együtt egyövezettel bizony-bizony terjeszkednek, és hogy Kína mint globális szereplő kell, hogy áldozatokat hozzon.
Uh-huh. Igen, ennek, egy... ennek az egyik eklatáns pontja Hongkong, ugye?
Így van, tehát itt a hongkongi kérdés, ahol Kína nem mutathat gyengeséget, mert akkor ugye és számos olyan tartomány van, ahol hirtelen a szemöldökök felugranának, hogy akkor lehet ellenkezni Pekinggel. Másrészt viszont a hongkongi kereskedelmi és bankrendszer még mindig van annyira fontos, hogy ezt kockáztatni és azt mutatni, hogy esetleg bármikor megtörténhet egy újraszabályozás, vagy elkezdhetik akár büntetőjogi szempontból kiterjeszteni az ott lévő vállalatokra is a kínai kontinentális jogot, ezek azért nagyon ijesztő perspektívák. Egyébként, ha ezt nem is mondjuk ki, ez a veszély, ez a kockázat mindenképpen növekedett középtávon, és amennyire lehet látni ezeket az értékeléseket a hongkongi válságról, az ott jelenlévő cégekhez kénytelenek elkezdeni beépíteni a középtávú kockázataik közé.
Oké, hát nagyon érdekes, és figyelj, ez gyakorlatilag napi szinten változó ügyekről beszéltünk itt, tehát el lehet mondani, hogy hol tartunk, de hát azért tényleg minden nap jöhet valami, ami megváltoztatja.
Így van, tehát mint egy forró fazékban mindig pukkannak ki kisebb buborékok, néha nagyobb buborékok, és mindig jönnek ezek a szirén hangok, hogy most már vége lesz a kereskedelmi háborúnak, de mi itt a Millás-reggelibe szerencsére mindig elmondjuk, hogy ez sajnos egy tartós jelenség. Igen. Tehát nem kell erre számítani, és nem kell felülni az ilyen hangoknak. Sőt, a Trump-féle elnökválasztási kampány csak fokozni fogja szerintem a kínaiak felé irányuló politikai nyomást.
Hát figyeljük akkor ezeket, Boton, nagyon szépen köszönjük ezt is. Beszélünk akkor jövő héten, szép napot neked, jó munkát!
Nektek is, hallgatóknak is, szervusztok!
Dr. Feledi Botont külpolitikai szakértővel, és megnéztük azt, hogy Kínáról mit érdemes most elmondani, mit érdemes tudni. Adóvilág rovatunkban Kínában jártunk.
Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.